Említettem az előbb, hogy szerettem volna látni egész szigetemet. Leírtam utamat a patak mentén addig a helyig, ahol felépítettem nyári lakomat, majd azt is, hogyan jutottam el a sziget másik oldalára. Most arra határoztam el magamat, hogy bebarangolom az egész tengerpartot. Magamhoz vettem puskámat, fejszémet, a szokottnál nagyobb mennyiségű lőport és golyót, két kétszer sültet, egy csomó szőlőt, és kutyámmal együtt megkezdtem utamat. Mikor a völgyet elhagytam, ahol nyári lakom állt, újra megpillantottam nyugat felől a tengert, és mivel az idő nagyon tiszta volt, a távolban valami szárazföldfélét is kivettem. Hogy sziget volt-e vagy kontinens, nem tudtam. De nagyon magasan feküdt, és nyugat-dél-nyugat irányban nagy távolságra terült el. Legalább 15-20 tenger mérföldre becsültem. Nem tudtam pontosan megmondani, a világnak melyik részét látom. Annyit sejtettem, hogy az amerikai partok közelében lehet, és megfigyeléseimből arra következtettem, hogy a föld a spanyol gyarmatbirodalomhoz tartozik. Lehetséges, hogy vadak lakják, és ha történetesen ott szenvedek hajótörést, talán rosszabb körülmények közé kerülök, mint itt. Belenyugodtam tehát sorsomba, és jobbnak láttam, ha nem gyötrődöm hasztalan vágyakkal. Miután ezen a dolgon egy darabig elgondolkodtam, azt is megfordult a fejemben, hogy ha az ott szemben a spanyol part, esetleg hajó is mehet el itt a tengeren. Viszont ha nem az, úgy Spanyolország és Brazília közötti földekhez tartozik, és ebben az esetben a leggonoszabb vadak lakják. Ezek ugyanis kannibálok, vagyis emberevők, akik nem átalják felfalni a kezük közé került foglyokat. Gondolataimba merülve haladtam előre. Úgy láttam, a szigetnek ez az oldala sokkal kellemesebb, mint ahol én lakom. A nyílt rétségeket fű és virág borítja, az erdőkben pedig szép fák nőnek. Tömérdek papagájt láttam, és hirtelen arra vágytam, hogy megfogjak egyet. Ha lehet, megszelídíteném és megtanítanám néhány szóra. Némi vesződtség után valóban fogtam egy fiatal papagájt. Bottal ütöttem le a fáról, aztán hazavittem. Évekbe került, míg beszédre tanítottam. Végül azonban mégis elég jól kiejtette a nevemet. A következő eset pedig, bár jelentéktelen, talán mégis elég szórakoztató. Ez a nap hallatlan gyönyörűséget szerzett. A legkisebb mélyedésekben nyulakat és rókákat találtam. Legalábbis első látásra effélének tűntek. De igen különböztek minden általam ismert fajtától, és noha nem egyet megöltem, fogyasztásukra nem tudtam elszánni magam. Erre nem is volt szükségem, mert ennivalóval bőségesen rendelkeztem, ráadásul igen ízletes falatokkal. Különösen három dolgot szerettem. A kecskét, a galambot és teknős békát, és ha hozzáveszük a szőlőt, a legjobb éttermekkel is versengett az asztalom. Ám bár sorsom siralmas volt, mégis örülhettem, hogy legalább ennivalóban nem kellett szűkölködnöm. Utam folyamán sosem haladtam két mérföldnél többet a naponta. Annyiszor kitértem jobbra vagy balra, hogy lássam, milyen felfedezéseket tehetek, hogy nem jutottam tovább. Ha éjszaka pihenőre tértem, most már fára sem áztam, és védett helyet se kerestem. Mihelyt a tengerpartra értem, újra meggyőződtem róla, hogy a sziget rosszabb felét választottam. Ezen az oldalon számtalan teknős béka tanyázott, míg a másikon másfél év alatt csak hármat találtam. Azon kívül tömérdek szárnyas lett el a partot. Egyes fajtákat már ismertem, másokat soha se láttam. Igen soknak ízletes húsa volt, de a pingvinek kivételével egynek sem tudom a nevét. Lőhettem volna annyit, amennyit csak akartam, de takarékoskodnom kellett a lőporral és golyóval. Tehát inkább egy nőstény kecskét ejtettem el, melyből több húst nyerhettem. Noha a szigetnek ezen az oldalán jóval több kecske legelészett, mégis sokkal nehezebben férkőzhettem hozzájuk, mert a vidék sík és nyílt volt. Könnyebben észrevettek az állatok, mint ott, ahol dombokra mászhattam. Mégsem volt kedvem ide költözni. Régi lakásom annyira megszokottá vált számomra, hogy valahányszor erre jártam, mindig úgy éreztem, úton vagyok, és nem otthon. Aztán tovább haladtam a tengerparton kelet felé, úgy gondolom legalább 12 mérföldnyire. Itt egy jelzőpóznát tűztem ki, és úgy döntöttem, hogy másnap ellenkező irányban indulok el, és mindaddig folytatom utamat, amíg újra elérek erre a helyre. Másúton szándékoztam visszatérni, mint amerre jöttem. Azt gondoltam, annyira ismerem már a szigetet, hogy feltétlenül rábukkanok lakóhelyemre. Úgy látszik azonban, hogy tévedtem. Két vagy három mérföldnyi lalogás után széles völgybe kerültem, melyet dombok vettek körül, a dombokat pedig erdő borította. Nem tudtam, melyik irányba forduljak. Legfeljebb a nap adhatott volna útbaigazítást, de szerencsétlenségemre két vagy három napon át, míg én a völgyben jártam, az idő párás volt, és én nem láthattam az eget. Kényelmetlen érzéssel haladtam előre, míg végre a tengerpartra értem, megkerestem a jelzőtáblát, és visszaindultam az úton, amerre jöttem. A nagy meleg miatt egyszerre csak rövid utat tettem meg, mert a puskám, lőszerem, baltám és egyéb holmim elég nehéz volt. Útközben kutyám észrevett egy kecskegidát és rátámadt. Én utána rohantam, elkaptam és élve mentettem meg a kutyától. Nagy kedvem támadt, hogy hazavigyem, mert többször megfordult már a fejemben, hogy vajon fel tudnék-e nevelni egy-két gödöjét. Ez hozzásegítene, hogy nyájat szelidítsek, ami nagy segítségemre lenne, ha már lőporom elfogyott. Kötelet kötöttem az apró állat nyakára, és magam után vonszoltam, bár nem csekély fáradtsággal. Megérkeztem végre nyári lakomhoz. Bezártam oda az állatot, mert már igen vágyakoztam haza. Ugyanis egy hónapja voltam úton. Ki sem mondhatom, mennyire jól esett, hogy megérkeztem öreg barlangomba, és lefekhettem függő ágyamba. Az ide-oda való vándorlás annyira kifárasztott, hogy utána a saját házam, mint ahogy hívtam, tökéletes kényelmet nyújtott. El is határoztam, ilyen nagy utat soha többé nem teszek, ha az a sorsom, hogy a szigeten maradjak. Egy hétig tartott, míg a hosszú út fáradalmait kipihentem. Újabb bonyolult feladat állt előttem. Kalitkát kellett készítenem Paul számára. A madár egyre barátságosabb lett, és mindinkább megszokott. Aztán eszembe jutott a szegény kis kecske, amelyet a kerítés mögé zártam. Elhatároztam, érte megyek, és megetetem valamivel. Ott találtam meg, ahol hagytam, mert nem volt módjában kiszökni. Csak nem éhen halt. Vágtam neki ágakat és vesszőket, és miután megetettem, ismét megkötöztem, és magammal vittem. Annyira megszelídült, hogy nem kellett rángatnom. Követett, mint egy kutya. Mivel állandóan etettem, annyira kedves és ragaszkodó teremtés lett belőle, hogy házi állataim közé soroltam. Később sem hagyott el soha. Közelgett az őszi napi egyenlőség évadja. Szeptember 30-át, hajótörésem évfordulóját éppen úgy meggyászoltam, mint a múlt évben. A szabadulásra most épp oly kevés reményem volt, mint az első napon. Közben azonban rájöttem, mennyivel boldogabb mostani életem minden nyomorúságom ellenére is, mint az az átkozott, gyalázatos élet, melyet azelőtt folytattam. Mennyire megváltozott minden bánatom, örömöm. Megváltoztak az álmaim, érzéseim, gyönyörűségeim, és általában mindent másképpen néztem, mint 2 évvel ezelőtt. Azelőtt, ha elindultam akár vadászatra, akár felderítő útra, csak hamar elfogott az aggodalom, és szívem összeszorult, ha elgondoltam, hogy itt az erdők, hegyek és síkságok közt örök sorompókkal tart fogva az óceán. Töprengéseim közben ilyen gondolatok gyakran viharként sodortak magukkal, úgyhogy kezemet tördeltem és sírtam, mint egy gyermek. Néha munka közben fogott el a csüggedés, mire leültem, és néha órák hosszat sóhajtoztam. Ez rosszabb volt a sírásnál, mert akkor legalább megkönnyebbültem, és bánatom elapadt. Most azonban más gondolatok foglalkoztattak. Rájöttem, hogy olyan boldog lehetek ezen a magános, elhagyott szigeten, mint a föld bármely más pontján. Ilyen lelkiállapotban kezdtem meg 3. évemet. Nem akarom ezentúl az olvasót olyan részletes leírással terhelni, mint az előző évekkel kapcsolatban tettem. Csak általában jegyzem meg, hogy ritkán töltöttem hegyén az időt. Rendszeresen beosztottam tennivalóimat, aszerint, hogy mi volt a feladatom. Először elindultam a puskámmal élelmet szerezni, ami olyankor, ha nem esett, 3 órát vett el a reggelből. Aztán feldaraboltam és megsütöttem, illetőleg elraktam azt, amit lőttem. Ez is elég sok időbe került. Számításba kell venni azt is, hogy délideje, amikor a nap magasan állt, a hőség miatt kibírhatatlan volt. Tehát délután 4 óra után folytathattam csak a munkát. Néha ezt az időbeosztást felcseréltem. Reggel dolgoztam, és délután mentem vadászni. Amellett, hogy munkára elég kevés idő jutott, maga a munka is tömérdek fáradtsággal járt. Az eszközök, a segítség és a gyakorlat hiánya külön-külön sok időt vett el. Például 42 napra volt szükségem ahhoz, hogy egy polcot elkészítsek, melyet barlangomban szereltem fel. Az én helyemben az ácsok 6-ot elkészítettek volna 1/2 nap alatt. Én viszont a következő eljárást követtem. Előbb ki kellett döntenem egy nagy fát, mert széles deszkára volt szükségem. 3 napig tartott, amíg a fát kivágtam, és újabb 2-ig, amíg lecsonkoltam az ágakat. Rengeteg fejszecsapással addig vágtam mindkét oldalt, míg megkaptam a megfelelő vastagságot. Aztán megfordítottam, és annyira kisimítottam, amennyire csak lehetett. Mindezt nem hagytam abba, míg el nem készültem 3 hüvelyknyi vastag deszkámmal. Bárki láthatja ebből, mennyi munkám volt vele. De a türelem ezen is éppen úgy átsegített, mint mindenen. Ez csak azért jegyzem itt fel, hogy kitűnjék, minden munka mennyi időt vett el. Mert azt, amit szerszámokkal és segítséggel könnyen el lehet végezni, én saját kezem munkájára utalva hosszú ideig csináltam. Az idő már november vagy december felé járt. Vártam az árpa és a rizs beérését. A felásott vetőterület nem volt nagy, mert félvékeny vetőmagom sem volt, miután nagy része odaveszett a meleg évszakban. Örültem az ígérkező szép termésnek, mikor hirtelen rádöbbentem, hogy különböző ellenségeim pusztítják. Ráadásul alig védekezhettem ellenük. Először is a kecskék és az apró vadak, melyeket nyulaknak neveztem, úgy látszik megérezték a jó ízét, és elkezdték rágcsálni, még mielőtt szárba szökhetett volna. Egyéb orvosság nem volt, csak az, ha kerítéssel veszem körül. Ez újabb keserves munkát jelentett, annál is inkább, mert sürgősen kellett. Mivel azonban szántóföldem elég kicsi volt, 3 hét alatt elkészültem a kerítéssel. Napközben sikerült az állatokból egyet-kettőt leölnöm, éjszaka pedig őriztettem a kutyámmal. Egy karóhoz kötöttem az ajtó mellett, ahol egész éjszaka ugathatott. Tehát elég hamar elűztem az ellenségeimet, a gabona pedig szépen fejlődött, és lassaskán megérett. De ahogy a vadak a zsendülő gabonát pusztították, úgy torkoskodtak most a madarak az érlelődő termésben. Amikor kimentem földem megtekintésére, látnom kellett, hogy tömérdek madár veszi körül, azt se tudtam hány fajta. Azonnal közéjük lőttem, mert a puska mindig nálam volt. A lövés zajára magától a vetésből is rengeteg madár röppent fel, amelyeket előbb még észre se vettem. A dolog érzékenyen érintett, mert előre láttam, hogy néhány nap alatt mindenemet felfalják. Éhen kell vesznem, és soha többé nem termeszthetek gabonát. Nem tudtam, mit évő legyek, de elhatároztam, hogy nem engedem pusztulni a termést, míg ha éjjel-nappal is kell rá vigyáznom. Mindenek előtt megnéztem, mennyi kárt szenvedtem. Eléggé kifosztottak. Mivel azonban a szemek még zöldek voltak, mégsem vesztettem olyan sokat, mert a maradékból kitűnő gabona lehet, ha megérik. Puskámat megtöltve egy darabig ott álltam, azután elmentem. Közben láttam, hogy a tolvajok a környező fákon üldögélnek, mintha csak arra várnának, hogy távozzam. Valóban erről volt szó, mert alig, hogy eltűntem szemük elől, egymás után rászálltak a vetésre. A dolog annyira bosszantott, hogy türelmetlenségemben nem bírtam tovább. Tudtam, hogy minden most megevett szem egy karé kenyértől foszt meg a jövendőben. A kerítés mellől újra rájuk lőttem. Hármat is eltaláltam. Éppen erre volt szükségem. A madarak hulláját a többiek elrettentésére egymás mellé akasztottam, ahogy otthon mi nálunk a megrögzött gonosztevőket szokták. Elképzelhetetlen, milyen hatást értem el. Ezután nem csak, hogy a gabonámat nem dézsmálták, de még a tájékát is elkerülték a sziget ezen részének. Míg kint függött a madárijesztő, nem is vetődött ide madár. Elképzelhető, mennyire örültem. És decemberben, amely az év második aratásának hónapja volt, betakarítottam a termést. Munkám közben sajnálatosan nélkülöztem a sarlót vagy kaszát. Úgy segítettem magamon, ahogy tudtam. Fogtam az egyik kardot, amelyet a hajó fedélzetére hoztam magammal. De mivel a termés nem volt nagy, különösebb késedelem nélkül elkészültem a munkával. A magam módja szerint arattam, vagyis csak a kalászokat vágtam le, nagy kosárban elszállítottam őket, és saját kezemmel csépeltem ki. Aratás végén megállapíthattam, hogy a félvékány magból körülbelül 2 zsákra való rizst és ugyanannyi árpát kaptam. Ettől igen felbátorodtam, mert jól láttam, hogy nem maradok kenyér nélkül. Most azonban újabb gond vett elő. Nem tudtam, hogy örlöm meg gabonámat, és hogy tisztítom meg a korpától. Azután pedig, hogy sütök belőle kenyeret. Mivel arra vágytam, hogy sok gabonán legyen raktáron, és állandó készenlét álljon rendelkezésemre, úgy döntöttem, hogy ebből a termésből még nem eszem, hanem elvettem az egészet a következő évadban. Elhatároztam, hogy minden képességemet arra szentelem, hogy gabonával és kenyérrel lássam el magam. Valóban helyes kifejezés, ha azt mondom, hogy most kenyeremért dolgoztam. Azt hiszem, kevés ember van, aki annyit gondolkozott volna azon a sok apróságon, ami a kenyérsütéshez kell. A mag megszerzésén, termelésén, ápolásán, feldolgozásán, elkészítésén, és így tovább. Én, aki visszaestem a természetes állapotba, ennek a munkának a sokféleségét elevenen éreztem minden órában, attól kezdve, hogy az első maradék gabonám kikelt. Először is nem volt ekém, de hogy a földet forgassam, sem ásom, sem vagy lapátom, hogy felássam. Ezen, mint elmeséltem, ásófaragásával segítettem. Mivel fából készült, előállítása is hosszú időt vett igénybe. Mivel pedig nem volt vasból, nem csak hogy hamarabb elkapott, de munkámat is megnehezítette. Mikor a gabonát elvetettem, nem volt baronám. Hogy ezen segítsek, egy erős ágat vágtam le, és azzal sepertem végig a földet, bár gerebjének vagy baronának alig nevezhettem. Növekedése közben meg kellett védenem a termést a veszélytől. Aztán malomra volt szükségem, hogy megőrüljem, szitára, hogy megtisztítsam, kovászra, hogy megkeleszem, és kemencére, hogy megsüssem. Mindez hiányzott, viszont a gabona annál inkább csábított. Tehát bármennyi nehézséggel is járt munkám, el kellett végeznem. Egyéb út nem volt előttem. Napomnak bizonyos részét mindig erre fordítottam. Mivel az egész termést vetőmagnak tettem el, a következő fél évet azzal töltöttem, hogy a kenyér sütéshez szükséges eszközöket állítottam elő.